igazságra. Hétünk sértetnek neveljed, neved velünk is. Még lennél előtt mennyékben, szent, szent, szent az erős Isten.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A 22. részben olvashatjuk Istenünk igéjét, a 17. verstől egészen a fejezet végéig. Ülve hallgassuk meg. Történt azután, mondja Pál, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, révületbe estem. És láttam őt, aki ezt mondta nekem: siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam való bizonságtételedet. Én így szóltam: Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megvertem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő ezt mondta nekem: eredj el, mert én messze küldelek téged a népek közé. Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdtek kiáltozni: töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Az ezredes ezért elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki. Hadd tudja meg, miért kiáltoztak ellene. Amikor pedig szíjakkal lekötözték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól: szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment, és jelentést tett neki: mit akarsz tenni, hiszen ez az ember római polgár? Erre az ezredes odament, és megkérdezte tőle: mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Ő így felelt: az vagyok. Az ezredes így szólt: én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta: én viszont beleszülettem. Ekkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár az, akit megkötöztetett. Másnap aztán meg akarta tudni a valóságot arról, hogy mivel vádolják a zsidók. Levétette tehát a bilincseit, és megparancsolta, hogy gyűjjenek össze a főpapok és az egész tanács. Ekkor lehozatta Pált, és eléjük állította. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, Urunk, hogy a te kezedben van a mi életünk. Köszönjük neked, hogy megőriztél bennünket ebben a forróságban, és köszönjük neked, Urunk, hogy most te nyitott szívet adtál, hogy eljöjjünk ide a templomba. Üzenetedet keressük, meghalljuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt megtehetjük, hiszen nem olyan természetes ez. Terveink, akaratunk és szándékunk mind-mind felesleges akkor, hogyha nem figyelünk a te szavadra. Hálaadással köszönjük ezért a lehetőségét, annak, hogy életünk, gondolkodásunk megváltozhat, megerősödhet te benned. Kérünk téged, Urunk, hogy te légy az, aki csitított belső indulatunkat, feszültségünket. Te légy az, aki megvigasztalsz gyászunkban és fájdalmunkban. És te légy az, aki minden lustaságunkat, engedetlenségünket, hogyha megvalljuk neked, akkor megbocsátod, kérjük, tedd ezt. Sokszor beszélünk, Urunk, rébuszokban, sokszor gondolkodunk, teóriákat állítunk fel, de te sokkal konkrétabb, sokkal nyilvánvalóbb, egyenesebb Isten vagy, mint hogy pusztán elvszerűen szólnál hozzánk. Add, hogy ebből tanuljunk, nagyon drága az az ár, amit megfizetünk érte, szinte hordozhatatlan. De ha Krisztusra tekintünk és Krisztusba kapaszkodunk, akkor mégis valóságossá válik. Jöjj, Szentlélek, Úristen, igazgasd, irányítsd, bátorítsd a mi gondolatainkat, kérünk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 512. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő szent lelkét segítségül hívva Urunk üzenetét szeretném megfogalmazni, írva található az apostolok cselekedetei írott könyvből a 22. részben, a 17., 18. és 21. versekben a következőképpen. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, révüledve estem. És láttam őt, aki ezt mondta nekem, siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam való bizonságtételedet. De ő ezt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a népek közé. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan együtt olvassuk Szentírásunk református kalauza szerint az Ó és az Új Szövetségi ige szakaszokat, azt látjuk Mózes életében és Pál életében is, hogy hány és hány alkalommal szólalt meg nagyon konkrétan, feladatot jelezve és feladatot adva a Szent Háromság Isten. Egészen pontosan valakinek az életébe küldetést mutatott, küldetést adott. Hogyan lesz valakiből, egy nehéz ajkú emberből szabadító előképe Jézus Krisztusnak, és hogyan lesz egy nehéz természetből, egy gyilkos indulatú emberből a szeretet apostola, a pogányok misszionáriusa. Felolvasott igénk arról beszél, hogy Pál apostolt elfogják, és az ő elfogatása után a feltámadott Jézus Krisztusról szól. Akitől feladatot, munkát és lehetőséget kapott, aki messze küldte őt. Aki megfogalmazta, menj a nem zsidók közé, menj Kis-Ázsia vidékére, vagy éppen menj Európába, a végképp pogány emberek közé. És akinek célja az is, hogy Pál elvigye az evangéliumot majd Rómába. Nagy szó ez, kedves testvérek, hogy Isten elindít, Isten bátorít. Nem mindig így van ez. Nagy szó, hogy Isten az, aki küld, mert úgy szokták mondani erről a régióról, amely régióban élünk, a budai régióról, hogy bizony sok tekintetben a kényelmes embereknek a régiója, és nagyon nehéz őket kimozdítani a komfortzónájukból, kimozdítani abból a megszokottságból, esetek egy részében abból a jóból, de az esetek más részében abból a megszokott rosszból is, amely körülveszi őket. Nahogyan nehezen kel fel az ember, nagyon nehezen indul el. És nem csak a budai régióról szól ez a megállapítása a Szentírásnak, hanem igaz ez a jeruzsálemi régióra is, az ősgyülekezetre, arra a gyülekezetre, amelyre mindig felnézünk, példaként állítjuk a maga gondoskodását, diakóniai szolgálatát, ahogyan az özvegyekről, árvákról, betegekről gondoskodott. De azt a belső attitűdöt már nagyon nehezen hordozzuk és hordozhatjuk, illetve az esetek egy részében elhallgatjuk, hogy a jeruzsálemi gyülekezet kezdetben nem tudta, vagy nem úgy akarta betölteni küldetését, ahogyan ezt Jézus parancsolta neki. Jézus utolsó nagy parancsa, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mennybe menetele után pedig az angyal így vigasztalja, így bátorítja a tanítványokat, a kétségbe esetteket, tanúim lesztek nekem Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Tanúnak lenni Jeruzsálemben, otthon, mindig a legkönnyebb és mindig a legnehezebb. Ez az a hely, ahol bizony gyakran mi magunk is kényelmessé válunk. És igénk emlékeztet és figyelmeztet bennünket erre a pillanatra, hogyha Pál nem is erre gondol, de erre a tényre hívja fel a figyelmet. A jeruzsálemi közösség a maga megterheltségében, a maga Isten keresésében, a maga növekedésében mégiscsak elfelejtette a küldetést. Ehhez az kellett, hogy közülük egyet, egy Stefanos nevűt, Istvánt vértanúvá tegye, a korabeli államhatalom megkövezzék, és halála után pedig egy hatalmas üldözés induljon a keresztényekkel szemben. Ez az a szikra, amely elindítja az apostolt, ez az a szikra, amelyben ő is dühös, gyilkos indulatúvá válik, ez az a szikra, melyben úgy érzi neki, menlevelet, elbocsátó, bátorító levelet kell kérnie a jeruzsálemi zsidó főpapoktól, hogy összegyűjthesse mindazokat, akik Krisztus útján járnak. Döbbenetes, hogy az ember életében legtöbbször a nyomorúság, a fájdalom, a megszokott dolgok összeomlása jelenti az Istenhez fordulást, az Isten igéjével való találkozást. Amikor mennie kellene, szabad elhatározásból, szeretetből, akkor nem megy. Amikor pedig üldözik, amikor életére törnek, akkor bizonyság tevője lesz. Akkor megérti és meghallja, ha valaki meg akarja menteni az életét, elveszíti, ha pedig elveszíti én értem és az evangéliumért, megtalálja azt. Pál erről beszél, erről a Krisztusról, a benne meglelt életről, arról, hogy mindaz, ami a korábbiakat jellemzi, az nagyon csúnya kifejezéssel élve kár és szemét, de mindaz, amit Krisztusban megnyert, maga az élet. Kedves testvérek, nem kell több az egykori embernek, és nem kell több a mainak sem, hogyha ilyen bizonságtételt hall, akkor ugyanolyan gyilkos indulatú, dühött emberré válik, mint amilyen korábban Pál volt. Halljuk a Szentírásban, hogy leveszik magukról a ruhájukat, kifordulnak magukból, elkezdenek kiabálni, őrjöngeni, és sportszórnak a levegőbe. Micsoda beszéd ez, hogy Jézus, az Isten fia eljött erre a földre. Micsoda beszéd ez, hogy a názáreti, ami Urunk, Krisztusunk, és micsoda beszéd az végső soron, hogy ők és mi, a pogányok és az elhívottak, mi egyenlőek vagyunk. Ezért bűnhődni kell. Ilyet nem élhet meg a világ, hogy Jézusban nincsen többé sem görög, sem zsidó, sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad. Ez hazugság. És íme újra megjelenik a belső, ami igazán jellemez bennünket, a düh. Pált megkorbácsoltatják. A százados megpróbálja, mint Jézus perében csitítani a lázadó tömeget, és előveszi azt a korbácsot, amely nem pusztán egyszerű hegeket, ütés által okozott hegeket jelent az embernek a testén, hanem tudjuk, hogy a római korbácsok, Jézus korbácsa is olyan korbács volt, melynek a végére, a bőr, szíra mindenféle szilánkos anyagot kötöttek, ha kellett üveget, ha kellett valami fém szilánkot, vagy valami szúrósat, és hogyha kellett ez a korbács, ez szakított más, nem más, mint a húst, iszonyú fájdalom, iszonyú szenvedés, a keresztig tartó hűség. De Pál nem tehet mást, mert Isten elküldte. Isten volt az, aki indította, aki bátorította. Isten volt az, aki kijelölte számára ezt az utat. Mert a misszió, a küldetés az sohasem ember akarata és ember szándéka, hanem Isten munkája. A misszió mindig a Szentlélek vezetését jelenti. Pál apostol világosan tudja ezt. Lukács meg leírja az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy a Szentlélek indította és vezérelte őt. Ugyanúgy, mint ahogyan Isten indította és vezérelte Mózest, hogy menjen Egyiptomba, hogy keresse meg azokat, akiket nyomorgattatnak. keresse meg a megvetetteket, a kiáltozókat, az Istenhez szólókat, menj! Mind a két ige erről az isteni vezetésről, küldetésről szól. Az egyház missziója mindig ez. Krisztus követése, Krisztus megélése és Krisztus felmutatása ebben a világban. Azonban, hogy a misszióba beálljunk, változnunk kell. Változnunk az Isten szerint. És talán az egyik legnehezebb dolog ma az egyház ezt éli meg, hogy nehezen képes megváltozni. Nehezen képes Isten szerint formálódni, nehezen képes Isten akaratát keresni. Mi leggyakrabban nem Isten akaratát keressük, hanem vonzások között élünk. Ez a világ a reklám világában él. Az ember nem tudja, hogy hová menjen, annyi minden csábítja, annyi minden vonzza. Igaz ez párkapcsolatainkra, igaz ez az Istennel való kapcsolatunkra, igaz ez a mi hivatásunkra, munkánkra is. Így fogalmazott valaki tegnap a televízióban, néhány évtizeddel ezelőtt egy 15 éves fiatalember már felnőtt. Ma kevés a 20-25 év ahhoz, hogy önálló gondolatok, önálló döntések fogalmazódjanak meg benne. Elfelejtettünk felnőni. Annyi minden vonz bennünket, annyi mindent szeretnénk kipróbálni, annyi mindenhez szeretnénk ragaszkodni, annyi mindent szeretnénk beépíteni az életünkbe, és ez lehetetlen. Nem csak vonzások között élünk, hanem Isten hívásában is élünk. És Isten hívása egyértelmű. Ezt halljuk az ősatyák történetében, szóltunk róla néhány alkalommal itt ezen a szószéken is. Isten valamit mondott, menj, és ő ment. Ott hagyta a kényelmet, ott hagyta a várost, és ővé lett Kánaán. Ott hagyta a családot, idegen földön megalázták, és Isten visszavezette őt arra a földre. Menj és ment. Áldott pillanatai életünknek azok a percek, amikor Isten nevünkön szólít. Amikor azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Amikor azt mondja, ismerlek téged, befogadlak az én családomba, de az ember azt kérdezi, hogyan tovább, Uram? Annyi vonzás van ebben a világban, hogyan tovább, merre menjek? Mi legyen az én szolgálatom, mi legyen az én küldetésem? Gondoljátok el, hogy tudnánk Pálról valamit is a Szentírásban, hogyha ő a damaszkuszi úton megtért volna, mint ahogyan megtért, Krisztus követője lett, de utána nem tudta volna, hogy merre menjen tovább. Voltak neki tervei. Olyan tervei voltak, hogy ő ott marad, abban a közösségben, abban a gyülekezetben, ahol neki jó volt. Ott marad Jeruzsálemben, vagy ott marad Antiókiában. Az ember képes és kész arra, hogy jól megtervezze, jól megszervezze az életét. Még így mondjuk magunk között is. Az ember tervez. Isten pedig végez. De az Isten szín előtt álló embernek, a neki életét átadó embernek, meg kell látnia azt is, hogy a tervezés is Istené. Meg kell hallanunk saját ötleteinkkel, elképzeléseinkkel, megterhelt életünkben Isten szavát, amely gyakran ellentmond annak, amit mi tervezünk. Oda könnyű azt elhinni és elfogadni Istenből, ami a mi gondolatainkkal passzol. Ami odaáll, ami megerősít, ami bátorít. Ó, de könnyű bólintani arra, amit én is úgy gondolok, ahogyan Isten mondja. Hányszor van, látjuk egy-egy gyülekezetben, szabad keresztény közösségekben, amikor Isten igéjét mondja a prédikátor, akkor a gyülekezet tagjai rámondják, ámen, ámen, ámen. Így van, így van, így van, de hogyha valami nem úgy van, ahogyan én tervezem, ahogyan én akarom, arra mondasz-e áment, hogyha az Istentől jön? Megvívod-e a harcodat Istennel, vagy elfogadod azt, amit ő mond? Mert ebben meg lehet állni, meg lehet erősödni, és el lehet bukni. Az új szövetségben a hallás és az engedelmesség egymásból következik. Meghallotta és engedelmeskedett. Jó ezt megtanulni. Jó ezt nekem is megtanulni. És erre a meghallásra és engedelmességre nem más tanít meg, mint a Fiú Isten, Jézus, aki nagy csütörtök este szenvedéseinek kezdetén így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Ez a krisztusi, ez a mindazonáltal ne úgy legyen, ez vezessen bennünket minden körülmény közepette. Akkor is, hogyha keresztül húzza terveinket. Az Úr szava, az Úr parancsolata világos. Ezt mondja a Zsoltár író. A 19. Zsoltár 9. versében olvassuk. Sohasem bizonytalan kürt szó. Különösen akkor, hogyha valakit elindít, amikor valakit szeretne egy útra helyezni. A próféta is megmondta már, hogyha bizonytalan a kürt zengés, akkor senki nem indul el a háborúba. Senki. Amikor Ábrahámnak Isten azt mondta, menj, akkor ment. Amikor Mózesnek azt mondta, menj, akkor ment. Amikor a tanítványoknak parancsolta, menjetek el szerte a világba, akkor menniük kellett. Menj! Isten sohasem hagy kétségek közepette, mindig elindít, pedig nehéz megindulni, nehéz úton lévőnek lenni. Saját gondolkodásunk, tervszerűségünk megkötöz, erre mondtam, komfortos világot építünk, amit nehezen hagyunk el. Én elküldelek. Kedves testvérek, néhány perccel, mondhatom, negyed órával, 20 perccel, fél órával ezelőtt történt. Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben Isten sok betegágyhoz vezetett. Sok emberrel tudtam imádkozni. Tegnap becsöngetett az egyik testvérünk, kopogtatott, sírt az ajtóban, tiszteletes úr, van egy beteg atyafi közöttünk, itt szoktak lenni a templomban, rosszul van, jöjjön, adjon úrvacsorát, imádkozzon a családdal. Azt mondta, megyek, de mint a vacsorában lévők, akik új földterületre, új feleségre, meg egyébre hivatkoznak, azt mondtam, hogy majd holnap, vagy ma. Mert hogy esküvő lesz, látjátok, itt vannak a tegnapi esküvőnek gyönyörű virágai, esküvő volt, és mire hazaértem, Csobánkáról a feleségem odaadta a papírt, hogy meghalt. 7 órakor. Amikor Isten azt mondja, hogy menj, akkor ne úgy tégy, mint a pásztorod, akit lelkésznek hívnak, hanem indulj, ne kés. Ne keresd az érveket, az okokat, hogy mit, miért kell még megtenned, hogy felkészültél, vagy nem készültél. Indulj, ne kés. Mert vannak olyan percek, amiket nem tudsz visszahozni, kiprédikálhatod, bármit tehetsz róla, megváltozhatatlan igazsága lesz a világnak, lejárt, elmúlt, nincs tovább. Gyárthatsz elméleteket, szenvedhetsz, mint én itt a szószéken, de ezt nem lehet visszahozni. Akkor sem, hogyha Isten sokat bíz rád, akkor sem, hogyha Isten a legnagyobbat bízta rád az evangéliumot, pont ezért nem maradhatsz otthon. Mert ez nem egy kiruccanás, hanem az élet. Pált egész életében ragadta meg Krisztus, és ezért lesz az ő élettörténete bizonságtétel, evangélium, szentírás. Nem egy megtérés történet pusztán az övé, megtért, élt, megölték vagy meghalt, hanem az a változás, amit Krisztus vitt az ő életében, hogy a pogányok világosságává lesz. Pál nem akart misszionárius lenni, főleg a pogányok között. Hát ismerjük az ő indulatát, haragát, mindazokkal szemben, akik nem a zsidó néphez tartoztak, de Isten megváltoztatta őt. Az, aki gyilkos indulattal, egy akarattal volt ott István kivégzésekor, megérti azt, hogyha szeretet nincsen bennem, akkor semmi vagyok. És ebben azt mondja az apostol, azt a sok hamisságot leplezi le, hogy a szeretet nem tud elmúlni, dehogy nem tud elmúlni. A szeretet elmúlik. Azt mondja az apostol, hogyha szeretet nincsen bennem, akkor semmi vagyok. Ez az Isten nélküliségnek az állapota. Ez az üresség állapota. De megmaradhat, ha betöltöd a küldetést, hogyha elmész az elesettekhez, a megvetettekhez, lehajolsz azokhoz, akiket mások elkerülnek. Mit tesz Mózes, amikor az örökké fogva létező, az, aki azt mondja a Szentírásban, hogy vagyok, aki vagyok, Echiáser, Echje, az megszólítja őt az égő csipke bokornál, akkor elkezdi írni, sorolni a kifogásait, és akkor Isten újra és újra azt mondja, ne félj, én veled leszek, ne félj, én nem hagylak el, ne félj, én gondoskodom rólad, ne félj, ha már beszélni se akarsz, akkor majd Áron beszél helyetted, ne félj, csak menj, mert meghallottam könyörgésük szavát. Menj! De Uram, oda, ahol felnőttem, ahol engem gyilkosként tartanak számon, ahol ki van írva a nevem a falra, idézőjelbe, ahol köröznek, nem telt el, Uram, 40 esztendő, és te visszaküldesz oda azok közé. Menj! Lehet, hogy neked is van valaki az életedben, akihez oda kell menned. Talán azért, hogy rendezd vele a kapcsolatodat, talán azért, hogy az evangéliumot mond neki, a lehetőséget, menj. ne ockodj. Mert küldetésben lenni mindig a legnagyobb, nem magadat képviseled, hanem azt, aki küld téged. Ez a legnagyobb szolgálat, amit rád bíz az Isten. Ez a krisztusi szolgálat lényege, hogy hirdess szóval, tettel, egész életeddel, hogy Urunk nem veti meg, hanem hívja és várja a ma emberét. Hívja és várja a mózesi képpel élve az Egyiptomban lévőket, a templomon kívülieket, az atyai háztól eltávolodottakat, meg azokat is, akik itt vannak. Mindenkit. Menj és hirdesd, hogy van atyai ház. Van, ahol leborulhatsz, van, ahol befogadnak, van, ahol imádkoznak érted, van, ahol megbocsátanak, van, ahol újrakezdheted Istennel az életedet. Nos hát, ez az, amit küldetésnek hív a Szentírás, amire mindannyiunkat vár a mi Urunk. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 396. énekünket énekeljük, de ne az első és második versszakát, hanem a második és harmadik versszakát énekeljük ennek az éneknek. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a te igéd az bátorít, vigasztal, megfed. Köszönjük neked, Urunk, hogy te újra és újra figyelmeztetsz a mi küldetésünkre, nem engeded, hogy megszokottá váljon, hogy pusztán élvezői legyünk annak, amit mások nyújtanak nekünk. Te tevékeny keresztényekre számítasz ma is, mint egykor, akire feladatot bízol. Mindenkinek van valaki, aki miatt szolgálnia, hitét benned megélnie lehetséges és szükséges. Küldj ezért bennünket, fiaidat, hogy betöltsük küldetésünket. És hogyha elbuknánk benne, akkor kérünk, hogy készíts lehetőséget az újrakezdésre, a bocsánatra, a veled való közösségre. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy mindenhova eljusson a jó hír, a te atyai hajlékodnak, házadnak jó híre, ahová várod, hívod, visszavárod, visszahívod a te gyermekeidet, mint a tékozó fiú atya, mindazokat, akik ott éltek az ő házában, és aki eltávozott onnan. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mai tékozdókért, eltévedtekért, akik nincsenek is olyan távol tőlünk. Imádkozunk azokért, akik inkább vonzásokban élnek, mint hívásban, a te hívásodban. Imádkozunk azokért, akik mindennek és mindenkinek szeretnének megfelelni, mindenhol helytállni, mindenben részt venni, mindent életükbe beépíteni, hogy tisztázd le ezeket a dolgokat, kérdéseket szívüknek mélységében. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk azokért, akiknek a szíve sóhajtozik utánad, akik várják a befogadást, elfogadást. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szükséget szenvedőkért, a megnyomorodott lelkekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek az életében jelen vagy, akiket vezetsz, ne szűnj meg szólni, vezetni. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a te akaratod legyen meg minden munkánkban, így a templom felújításában is. Jézusért kérünk, hogy te légy a pihenőkkel. Amen. Most ki csendes könyörgését mondhatja el. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját. Köszönöm, hogy elkészülhettek bent a parókián a belső vízvetők, könyöklők. Köszönjük a segítséget és minden adományt. Örömmel jelezzük, testvéreim, hogy a parókiánk felújítása belül elkészült, a külső paletták javítása még várat magára, de az is el fog készülni. Jelezzük, hogy templomunk felújításához is nekifogunk. A héten megkaptuk a kivitelezői szerződést, ennek aláírását kell még megtennünk. A munkák előre láthatólag július 27-én, azaz hétfőhöz egy hétre kezdődnek. Nem most hétfőn, hanem hétfőhöz egy hétre kezdődnek. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy imádságban és anyagi tehervállalásban is segítsük a megkezdődő munkákat. Egyben arra kérem majd presbiter testvéreimet, hogy Isten tiszteletünk után jöjjünk össze, gyülekezetünk nagy termébe, hogy néhány mondatot szóljunk az előttünk álló napokról, hetekről, hiszen mi magunk a holnapi napon most két hétre elutazunk. 2015. július 25-én reánk következő szombaton kiránduló körünk túrát szervez Csobánkára, az indulás 9 óra 20 perctől lesz a pomázi buszpályaudvarról, az emelkedővel bíró gyönyörű út állomásai, Csabánka főtér, Kiskevély, Mackó barlang, majd főtér, mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre az alkalomra. A következő időszakban, a következő mondjuk így egy hónapban, de a két hétben egészen bizonyosan ügyeleti rend lesz a lelkészi hivatalban, hétfőn és pénteken 10-től 12 óráig, szerdán pedig 16 és 18 óra között lesznek itt testvéreink a következő két hétben a lelkészi hivatalban. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van, Varga Edit testvérünk ma reggel 7 órakor visszaadta lelkét teremtőjének, gyászolják őt szerettei, temetése Erdélyben, Szamosújváron lesz majd. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink 2015. július 13-án, harangszólt Juhos Jenő halálának 20. és Juhos Jenőné halálának 26. éves évfordulóján emlékezett leányuk és családja. Alkalmainkat hirdettem, kedden 6 órától Bibliaóra lereszt Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órától Bibliaóra lesz Pomázon, pénteken 7 órától ifjúsági Bibliaóra lesz, vasárnap 9 órától Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon lesz Isten tiszteletünk. Kedves testvérek, jelzem, hogy a múlt heti gyermektáborunk után szülők egy-egy szatyorral érkeztek vissza, az együtt lakó gyermekek ruhái összekeveredhettek, úgyhogy néhány lepedőt, törölközőt és egyebet hozták vissza a szülők. A gyülekezeti nagytermünkben ott a fogasra van külön zacskókba felakasztva mindaz, amit kaptunk. Arra kérlek benneteket, hogy kukkantsatok vele, hát ha találtok ti is olyat, amelyik ismerős. A héten esett meg, már egy ilyen csere megtörtént. Azt mondta a kisfiú, a saját fülemmel hallottam, hogy anya, ez nem az enyém. Mire az édesanyja mondta, de a tiéd, de nem az enyém. Az édesapa azt mondta, hogy anyád jobban tudja. No, tehát van ez így, hogy a dolgaink elkeverednek. Kedves testvérek, a hirdetések után záró énekül énekeljük a 272. dicséretet, a 272. dicséretünk első verszakát énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Hide me, oh.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!